Na hát ezt a mesterséges intelligencia és szerzői jog kérdéskört próbáljuk meg egy kicsit jobban megvilágítani. Bíróság mondta ki ugyanis az Egyesült Államokban, hogy a mesterséges intelligenciának nem lehet szerzői joga. Ennek milyen vetülete van? Mit jelenthet ez az Európai Unióra vagy Magyarországra? Erről beszélgetünk Lábodi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettesével. Jó reggelt!
Jó reggelt! Kívánok.
Jó reggelt!
Na, hát ugye, hogyha itt vitatkoztunk, polemizáltunk egy picit ezen a témán korábban, hogy ugye készül Európai Unióban az AI Act, ami alapvetően egy keretrendszert biztosítani ennek az egésznek, mesterséges intelligencia kérdéskörnek, és hát ugye ennek egyik sarkalatos pontja pont a szerzői jog oltalom, és hogy ezt hogy lehet érvényesíteni, hogy nem lehet érvényesíteni, van ami hatása ennek az amerikai döntésnek egyáltalán
erre?
Illetve
pontosan miről szólt a döntés, az hogyan néz ki szerkezetében, vagy tartalmában?
Szerintem ez egy nagyon érdekes ügy, pont azért, mert most formálódóban vannak a szabályozások világszerte, és mindenki nagyon kihegyezve figyeli azt, hogyha valami egy bíróság állást foglal, és ez most az Egyesült Államokban megtörtént. Egy Steven Thaler nevű illető, aki egy fejlesztő egyébként, és egy nagyon ezen a területen elég széles körben működő valaki. Egyébként nem csak a mesterséges intelligenciával foglalkozik, hanem most utána néztem például a gyémánt növesztés lézerplatmák segítségével is az egyik szakterülete. Szóval el lehet képzelni, hogy milyen sokrétű illető. Egyrészt egy Dabusz néven futó mesterséges intelligencia feltáró projektet is működtet, ami egyébként sok országban is jelenleg jogviták zajlanak, hogy mennyire lehet szabadalmi bejelentéseket tenni mesterséges intelligencia által létrehozott találmányokra, de itt most, ahogy ti is mondtátok, szerzői kérdésről van szó, ugyanis egy Creativity Machine-t is létrehozott, ami egy olyan szoftver, ami képes szerzőjogi oltalom alatt álló műveket is elállítani. Ez a kérdés, hogy ezek valóban szerzőjogi oltalom alatt állhatnak el, és kreatív alkotásokról van szó. Most ebben a konkrét ügyben egy festmény volt a vita tárgya, és egész egyszerűen az történt, hogy kipróbálta Thaler úr azt, hogyha a szerzői hivatalhoz az Egyesült Államok bejelenti ezt a képet, hogy ott egy olyan rendszer működik, hogyha valaki nyilvántartásra veszi a szerzői művét, akkor utána lesznek jogi lehetősége arra, hogy akár fellépjen bíróságon a jogellenes felhasználások ellen. Szóval bejelentette ezt a művet, és várta, hogy mit fog dönteni a hivatal, ugyanis hogyha megállapítja, hogy a szerzői oltalom fennáll, akkor ezzel végül is egy nagy lépést tesz abba az irányba, hogy más AI alkotott művek is védelem alatt állhatnak. De hát sajnos fennakadt a szűrőn ez a bejelentés, mégpedig azon az alapon, hogy ő azt állította a bejelentésében, hogy ezt a művet kizárólag önállóan a mesterséges intelligencia alkotta meg, és erre tekintettel azt mondta a hivatal, hogy így nem adhat oltalmat, mert hogy egy alapfeltétel egyébként az amerikai alkotmányból vezette le a hivatal, hogy csak ember lehet, aki megalkotja a műveket, vagy pedig egy emberi közreműködésnek jelen kell lennie, hogy önmagában a mesterséges intelligencia alkot, akkor nem állhat fenn védelem.
Hát ez pont így van az Európai Uniós jogrendszerben is, tehát hogy ott is ugyanez a kitétel, az egyik kitétel, hogy emberi közreműködés bizonyítható kell, hogy legyen ez Magyarországon is, hogy jelen pillanatban ez érvényes.
Így van, tehát ez jó, hogy megerősítette az Egyesült Államok is, és hát a saját jogrendszeréből kiindulva. De ami egyébként egy nagyon érdekes része ennek az ítéletnek, hogy egyébként miként jutott erre a megállapításra a bíró, ugyanis hát tudjuk, hogy ott precedens rendszer van, úgyhogy felhoztak különböző precedenseket, ezek mindig nagyon érdekesek. Hogyha egy párat mondhatok, például amiben megállapítást tett a bíróság, az, hogy elég rugalmas a szerzői rendszer ahhoz, hogy akár gépek alkotta művek is védelmatának, hogyha gondolunk a fényképekre, hogy ott egy fényképezőgépet használ a szerző, vagy hát a fényképész, és hát és a gép alkotja meg, de mivel magát az egész folyamatot egy fotós vezényli, és ő állítja be, ezért ott megvalósulhat a védelem, volt emberi ráhatás. De ami még nagyon érdekes ügy, hogy amire hivatkozik, az, hogy például a 40-es években volt egy olyan ügy, amikor arra hivatkozott egy alkotó, hogy ő sugallatra, égi lények sugallatára alkotott, úgy diktálva írt meg egy művet, és erre tekintette, azt mondta, hogy bár ő megírta, de hát a sugallata cselekedett. Itt azért megállapította a bíróság megint azt, hogy volt emberi ráhatás, de például egy makákó alkotta fényképnél, onartképnél, bár a természetmosós ott hagyta a fényképet, de mivel azt a makkákó készítette, ott azt állapítottam, hogy nem volt elegendő az emberi ráhatás. Úgy elég jó ügyekre hivatkozik, és a végén eljutott.
De a makkákónak a tulajdonosa, nem a makkákó tulajdonosa ilyenkor, aki bezsebeli a zsetont?
Egyébként teljesen jogos a kérdés, olyannyira az, hogy ez egy eléggé, bár egy banálisnak tűnik az ügy, de egy elég komoly jogvitát generált, hiszen állatvédő szervezetek makkákó nevében fellétek annó, hogy a jogait védjék, és ezzel kapcsolatban jogi érvelésbe is bocsátkoztak. A történet az volt egyébként, hogy egy dzsungelben egy fotós ott hagyta a fényképezőgépét.
Igen.
Makákó pedig úgy döntött, hogy lefotózza magát.
Csinált egy csomó szelfit, zseniális, igen.
Igen, tehát érdekes, hogy ez is egy olyan hivatkozási pont lett ezen a területen, hogy a mesterséges intelligencia lett párhuzamba állítva, végülis egy majommal, ennek az önálló alkotással, és így az Egyesült Államok bíróságára jutott, hogy itt sem állhat fenn oltalom. Persze ez még nem vezet minket el olyan kérdések megoldásához, hogy ha van valamennyire emberi ráhatás, például valaki beír egy ChatGPT-be egy kérdést, vagy egy promptot beír, amiben a alkotása buzdítja, ott az mennyire minősül olyan emberi ráhatásnak, mint mondjuk egy fényképész esetében, ott ettől még megállapítható lehet ugyanúgy az oltalom, úgyhogy még sok nyitott kérdés van, de ezt már tudjuk, hogyha önállóan AI alkot, akkor az Egyesült Államokban sem állhatnak a védelem.
Ugye ez pusztán jogilag is egyébként egy nagyon nehéz dolog lenne, hogyha lenne, vagy lehetne szerzői joga az AI-nak, mert addig, amíg nem történik semmi rendkívül, még így laikusként még el is tudnám képzelni, hogy ősek ő, akkor legyen ő a szerzői jogtulajdonos, de hogyha valami probléma adódik, tehát visszaélnek az ő jogával, és sőt, teszem, az kártérítést kérne, akkor ugye az egy nagyon nehéz ügy, hogy, és meg is ítélik mondjuk, akkor mivel kap az AI 800 ezer dollár kártérítést, vagy tehát, hogy hogyan lehetne kezelni ezeket az ügyeket jogilag, szerintem ez is egy nagy probléma.
Abszolút az, és egyébként pont ebben az amerikai ügyben is nagyon sok fejtegetés arra irányult, hogy alapnak vette a bejelentő azt, hogy fennállt az oltalom, és pont azzal kapcsolatban érvelt rengeteget, hogy egyébként neki lenne jogosultsága az ő AI-ja által megalkotott mű kapcsán. Ezt vezette le, hogy mint a munkaviszonyban lenne alkotva egy mű.
Jaj.
És rengeteg szereplő van itt a területen, akinek felmerült a jogosultsága. Ha azt vettük, hogy például sok AI rendszerbe már meglévő alkotásokat is be lehet táplálni, és ezzel indítani meg a folyamatot, kérdés, hogy az eredeti alkotó, akinek a művét beletöltötték, neki milyen joga lehet az elkészült művel kapcsolatban, és akkor még van, aki az AI-t alkotta, szóval rengeteg szereplő jöhet be, és ezért is még várni kell arra, hogy ezeket a kérdéseket a jogalkotó is elvárja.
Igen, hát ebben még komoly kanyarok lesznek, úgyhogy biztos, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, nagyon izgalmas.
Hát kérem szépen, létre lehet hozni a Tessier Rashpool alapítványt William Gibson után szabadon, most érdemes újra elolvasni a Neurománcert és a Neurománcot és a Sprawl trilógiát, konkrétan megelőlegezte a 80-as években a mesterséges intelligenciáknak a ilyen fajta térhódítását, például az, hogy szellemi tulajdon, vagyon, állampolgárság, tehát hogy milyen státuszban vannak, tehát elképesztő érdekes időket élünk.
És hát ugye ez egy olyan fontos jogi kérdés, hogy alapvetően a szellemi tulajdon védelmek az az alapja, hogy ösztönözzük az alkotást, ott pedig az emberi alkotót ösztönözzük az alkotásra. Kérdés, hogy mennyire valid az ez az állítás, mondjuk egy mesterséges intelligencia esetében, ahol nyilván az ösztönzésnek másfajta szerepe van, hogy kizáros jogokat kinek biztosítunk, ez egy kulcskérdés. Úgyhogy ez nem csak a szerzőjogban, hanem a szabadalmak védőjek területén is nagyon jelentős. Ha gondolok a dizájnra, ugye ott gyakorlatilag, ha egy mesterséges intelligenciát arra buzdítunk, hogy dizájn termékeket állítson elő, hát gyakorlatilag tört másodpercek alatt olyan mennyiségűt állít elő, ami aztán utána amiatt is nehézséget okoz, hogy alapfeltétel ott, hogy új legyen egy alkotás, gyakorlatilag ki tudnak szorulni az alkotók, hiszen olyan mennyiségben állítanak elő dizájn terméket az AI eszközök.
Igen, értem a problémát. Igen. Na jó, hát erről szerintem még fogunk beszélgetni.
Hát biztos, nagyon köszönjük ezt a kört is.
Volt, köszönjük igen. Szépen.
Jó munkát, szép napot.
Köszönöm, jó munkát, sziasztok, viszontlátásra.
Lábadi Péterrel, az STH jogi nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettesével beszélgettünk az AI és a szerzői jog kapcsolatáról.